Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 46. Zsoltárunk első verszakát énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Foglaljuk el a helyünket, és a 238. dicséretünket keressük meg. 238. énekünk első 5 verszakát énekeljük. ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt most Isten beszédére, amely az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. fejezetéből, a 10. verstől a 23. versig terjedő szakaszból hangzik hozzánk a következőképpen.
Ezután Pál, amikor intett neki a helytartó, hogy beszélhet, így szólt. Mivel tudom, hogy sok éve vagy már bíráljanak a népnek, nagyobb bizalommal védekezem a magam ügyében. Megtudhatod, hogy nincs több, mint 12 napja, hogy feljöttem Jeruzsálembe imádkozni. De nem láttak engem sem a templomban, sem a zsinagógákban, sem a városban bárkivel is vitatkozni, vagy a nép között lázadást szítani. Azt sem tudják rám bizonyítani, amivel most vádolnak. De azt megvallom előtted, hogy én azt szerint a tanítás szerint, amelyet ők eretnekségnek mondanak, úgy szolgálok Atyáim Istenének, hogy hiszek mindabban, amit megfelel törvénynek, és ami megvan írva proféták könyvében. És azt remélem Istentől, hogy amit ők maguk is várnak, lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt. Több év múltán eljöttem népemhez, hogy alamizsnát adjak és áldozatot mutassak be. A tisztulási fogadalom teljesítése közben talált rám a templom néhány Ázsiából való zsidó, nem pedig csődületben vagy lázítás közben. Nekik kellett volna megjelenniük előtted és vádolniuk engem, ha valami panaszuk van ellenem. Vagy mondják meg ezek maguk, találtak-e bennem valamilyen bérket, amikor nagy tanács előtt álltam. Ha csak azt a kijelentést nem, amelyet közöttük állva kiáltottam. A halottak feltámadása miatt vádolnak engem már előttetek. Erre Félix elnapolta az ügyet, mert sokat tudott erről a tanításról, és így szólt. Amikor Líziász ezredes idejön, akkor fogok dönteni az ügyekben. Ugyanakkor megparancsolt a századosnak, hogy tartsák őrizetben Pált, de enyhén fogságban, és az övéi közül senkit se akadályozzanak abban, hogy szolgálatára legyen. Imádkozzunk!
Áldunk téged, Istenünk, ezért a mai napért. Köszönjük, hogy vágyakozást adtál a mi szívünkbe, hogy eljöhessünk a te házadban. Köszönjük neked az elmúlt hét minden áldását, de hisszük azt is, hogyha próbák nehézségek között vezetett az útunk, te akkor is velünk voltál, és felettünk tartottad a te őrző kezedet. Találkozni jöttünk veled, Istenünk. Kérünk téged, hogy vizsgáld meg a mi szívünket, és vegyél ki onnan minden hamisságot, mindent, ami távol tart attól, hogy meghalljuk a te ígédet, a te szavadat. Szent lelked által jöjj közénk, kérünk, áld meg az ige hirdetőjét, és segíts, hogy mi, a te ígédnek a hallgatói, ne csak meghalljuk a te szavadat, hanem a szerint is cselekedjünk. Jézus Krisztus nevéért kérünk. Amen.
Helyünket elfoglalva a 379. dicséretünk első és ötödik verszakait énekeljük. Thank you. Isten beszéde a már hallott igeszakasz folytatásából hangzik hozzánk, tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. fejezetéből, a 24. verstől a 27. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával, aki zsidó származású volt. Magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról és önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt. Most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hívatlak. Egyúttal azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hívatta, és elbeszélgetett vele. Két esztendő múlva Porcius Festus lett Félix utóda. Félix pedig fogságban hagyta Pált, mert kedvébe akart járni a zsidóknak. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. Testvérek, volt már olyan, hogy elkezdtünk olvasni egy ige szakaszt a Bibliából, és aztán eljutva egy ponthoz úgy éreztük, hogy ezt most inkább be kell csukni, és félre kell tenni. Vagy hallgattuk az igét, az ige hirdetést, és azt éreztük, hogy hát most jobb lenne talán elmenni, mert valahogy olyan kényelmetlenül érzem magam az ige hallgatása közben. Arról olvastunk itt az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. fejezetéből, hogy ez a bizonyos helytartó, akit Félixnek neveztek, magához hívott a Pál apostolt, és hallgatta őt. Hallgatta az Úr Jézus Krisztusba vetett hitről. Aztán, amikor Pál apostol az igazságról, az önmegtartóztatásról és az utolsó ítéletről kezdett el beszélni, akkor azt mondja, hogy ez most elég. Majd máskor meghallgatlak még téged. Egy héttel ezelőtt is hallottuk már ezt az ige szakaszt, és akkor e három igazság, önmegtartóztatás és utolsó ítélet közül az igazságról volt szó. Azt láthattuk, hogy tulajdonképpen ez a történet kétféle életstílust tár elénk, Pál apostol, illetve Félix személyében. Pál apostolt úgy ismerhettük meg, csak e történetből is, mint aki az igazságot szereti, mint aki gerinces, egyenes ember. Félixről, a helytartóról ez már kevésbé mondható el. Ha csak arra gondolunk, ami most itt, szinte utoljára hangzott az ige szakaszból, hogy azért is hívotta magához az apostolt, és beszélgetett vele többször is, mert azt remélte, hogy Pál apostol majd a zsebébe dug egy kis pénzt azért, hogy engedje őt szabadon. Múlt alkalommal azt is láthattuk, hogy a legalapvetőbb különbség azonban kettőjük között az, hogy Pál apostol már megigazított, kegyelmet nyert bűnös ember volt, bűnös. De megismerve Jézus Krisztust, elfogadhatta, és elfogadta az ő kegyelmét. Félix helytartó pedig, bár most ott az apostollal szemben ő töltötte be a bírói szerepet, mégis azt kell róla elmondani a Szentírás alapján, hogy még legalábbis ítélet alatt álló bűnös volt. Nyilván ennek a két ténynek megvannak a következményei. Mindkét életstílust folytató embernek az életében. Arról is gondolkodtunk egy héttel ezelőtt, hogy mennyivel másabb lenne a társadalmunk is, hogyha minél több olyan ember lenne, mint Pál apostol, aki igazságszerető, gerinces, egyenes, aki Jézus Krisztuson keresztül már Istennel kapcsolatban lehet, és akit az Isten így szent lelke által vezethet, és a helyes a jó útra vihet, és ott megtarthat, megőrizhet. Most e három fogalom közül, hogy igazság, önmegtartóztatás, illetve utolsó ítélet, a másodikról gondolkozzunk el egy kicsit, méghozzá az előzőnek a fényében, akár itt az utolsó mondatot is folytatva, hogy vajon a mi társadalmunkban nem lenne szükség az önuralomra, a mértékletességre? Nem lenne sokkal tisztább az életünk, és nem lenne könnyebb is, meg szebb is, hogyha az önuralomnak a gyakorlása, meg a mértékletesség elterjedhetne? Félix, amikor ezekről hallott, megijedt. Vajon nem vagyunk-e mi is így időnként? És nem tapasztalhatjuk-e azt, kint a társadalomban és emberekkel beszélgetve, emberek között élve, hogy valahogy nem kívánatos ez a fajta életmód, amelyre a mértékletesség, az önuralom is jellemző, hiába szükség lenne rá. Miért ijedt meg vajon Félix? És miért van sokunkban ott ez a tartózkodás, még akkor is, ha talán az eszünkkel, az értelmünkkel tudjuk, hogy szükség lenne változásra, változtatásra. Hogy szükség lenne arra, hogy az önuralmat, a mértékletességet valóban gyakoroljuk. Három gondolatot szeretnék most az ige szakasz alapján elmondani, erre a kérdésre keresve a választ. Az első gondolat mindjárt az, hogy Félix helytartóról azt megtudhatjuk a Szentírásból, hogy sokat tudott már erről a tanításról, vagyis a Jézus Krisztusról szóló tanításról. Sokat tudott erről a tanításról. És akkor itt kell folytatni, és mással nem lehet csak azzal folytatni, hogy de ez még nem ugyanaz, mint hogyha valakinek kapcsolata is van, személyes kapcsolata az Úr Jézus Krisztussal. Félixnek nem volt kapcsolata Jézussal. Sokat hallott már róla, hiszen Pál apostolt is hívatja magához, hogy beszéljen neki a Jézus Krisztusba vetett hitről. De tudni egy tanításról, ismerni egy tanítást, akár úgy, hogy kívülről tudok idézni már sok tételét annak a tanításnak, az nem ugyanaz, mint ismerni annak a tanításnak a forrását, ebben az esetben az Úr Jézus Krisztust. Az jutott eszembe, amikor olvasgattam ezt a történetet, hogy igen, a saját életemben is valahogy megfigyelhettem ezt, és ez a nagyon hétköznapi példa jutott eszembe, hogy annak idején hiába tudtam én erről a tanításról gyermekként, hiszen hála Istennek olyan családba születhettem bele, ahol már picikoromtól kezdve hallottam az evangéliumot, és hallottam a bibliai történeteket és igéket. Hiába tudtam én erről a tanításról, mégis például nehezemre esett megérteni azt gyermekként, hogy édes gyermekem most nem jut új ruhára. Mert harmadikként viselje csak a két nagyobb kinőtt ruháit. Bizony nem egyszer morogtam miatta, hogy is van ez, hogy nekem legkisebbként a többiek levetett ruháiba kell járnom. Aztán nekem sem nagyon tetszett gyermekként, meg cseperedve, amikor a testvéreimmel együtt a szüleim be akartak és be is vontak a különböző otthoni munkákba. Időnként lázadtam. És később aztán már megértettem, és amikor Jézus Krisztust már úgy ismerhettem meg, hogy ő megszólított és kapcsolatba kerülhettem vele, akkor láttam meg aztán igazán, hogy már csak azzal is mekkora ajándékot kaptam én a szülői házban, hogy nem pottyant minden az ölembe. Arról nem is beszélve, hogy milyen csodálatos örökséget és ajándékot kaptam én azzal, hogy megismerhettem az igazi értékeket és kincseket. És ahogy erősödött az Úr Jézus Krisztussal való kapcsolatom, ahogyan egyre jobban rácsodálkozhattam arra, hogy a vele való közösség mennyi mindent is nyújt nekem, milyen áldásokat jelent számomra, úgy kezdtek az anyagi világnak, a földi világnak a dolgai eltörtülni ezek mellett a kincsek és értékek mellett. Félig fejtartónak nem volt személyes kapcsolata Jézus Krisztussal. Nem tapasztalta meg még azt, hogy mit jelent az Úrral való élet. Mit jelent az, amit egyik helyen a Szentírás úgy fogalmaz meg, hogy Jézus Krisztussal együtt mindenünk megvan. De csak Jézus Krisztussal együtt. Vagyis ha Jézus Krisztus már a szívem lakója lehet, életem ura lehet, akkor mindent, amire valóban szükségem van, és ami valóban a javamat szolgálja, meg fogok kapni az Úrtól. Nem kell elégedetlenkednem, és nem is fogok elégedetlenkedni. Hiszen igaz az, hogy nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. És mennyivel másabb, egy megelégedett, kiegyensúlyozott, derűs ember, mint az, aki örökké morog, soha semmi nem elég, mindig nyugtalan emiatt. Félix ezt még nem értette. És valószínűleg azért is megijedt ezektől a fogalmaktól is, különösképpen is, amikor az önmegtartóztatásról, az önuralomról, a mértékletességről, hiszen ez a szó mindezt jelenti, beszélt neki az apostol, mert úgy érezte, hogy neki akkor le kell mondani sok mindenről, ami eddig az élvezetet jelentette számára. És kifosztottnak gondolta magát, hogyha ő Jézus Krisztus előtt megnyitja az életét. A második gondolat, keresve az alapkérdésünkre a választ, hogy vajon miért is rémült meg Félix, az az, hogy a változás, a változtatás gondolata kellemetlennek tűnt számára. És ez kapcsolódik igazából az elsőhöz, mint ahogy mindegyik gondolat egymáshoz is kapcsolódik. Önmegtartóztatásról is beszél neki az apostol. És hogyha Félix ezt komolyan veszi, akkor ez azt jelentette volna, hogy az életén, ahogyan ő berendezkedett, amiket ő értéknek gondolt, mindezeken változtatni kell. És Félixről azt megtudhatjuk, hogy nem volt kellemes személyiség. Tacitus történetíró azt mondja róla, és most tőle idézek egy mondatot. Királyi felség jókokat gyakorolt, a kegyetlenség és a kéjvágy minden formájában egy rabszolga lelkületével. Félix felszabadított rabszolga volt. És ő volt akkor igazából még az a felszabadított rabszolga, aki ekkora méltóságot kapott, hogy helytartó lehetett. Az itt emlegetett Druzilla, akiről olvastunk, már a harmadik felesége volt. És azt is tudhatjuk, hogy Druzillának volt férje, és elcsábította Félix a férjétől, és így vette el harmadik feleségeként. Lehet, hogy királyi felségjogokat akart gyakorolni, meg gyakorolt is, bár csak helytartó volt, de úgy tűnik mindebből, hogy saját magán nem tudott uralkodni. Saját magának, a saját vágyainak, testi vágyainak, ösztöneinek nem tudott ura lenni. Kegyetlen. Emögött ott érezzük valahol a gonoszságot is, de talán ott volt az is, hogy az indulatainak is szabad folyást engedett. A gonosz indulatoknak, mert nem tudta irányítani, megfékezni azokat. Mert nem tudta, hogy mit is lehet kezdeni a tisztátalan gonosz indulatokkal. És az is olyan elgondolkoztató, hogy többször is találkozott Pál apostollal, olvastuk, azért, mert pénzt remélt tőle. Ha helytartó volt, akkor nyilván nem a szegények közé tartozott. Szüksége volt neki olyan igazán arra a pénzre, amit Páltól remélt. Én nem gondolnám. De hát a kapsisánk az általában nem ismer határt. Csak gazdag ember is valahogy úgy van, hogy még többet szeretne, sosem elég. Egyre többet és még többet. Nem csoda hát, hogy Félix kényelmetlenül érezte magát, amikor Pál önuralomról, mértékletességről, önmegtartóztatásról beszél. Az is elképzelhető, hogy neki nagyon jó volt így, ahogy ő élt. És nem is nagyon gondolkozott még azon, hogy esetleg változni vagy változtatni kellene dolgokon. De hát csak Félix volt ezzel így. Nem jellemző ez bizonyos mértékig mindnyájunkra? Már csak az is, hogy a változástól és a változtatástól úgy tudunk tartani. Olyan kellemetlennek érezzük. Sokszor arra is rádöbbenhetünk, hogy még a rosszat és a bűneinket is megszokjuk, és úgy meg tudjuk szokni, hogy szinte ragaszkodunk hozzájuk, annak ellenére, hogy józan pillanatainkban azért belátjuk, hogy mennyi kárt okozunk azzal a bűnünkkel, magunknak is, környezetünknek is, szeretteinknek is. És mégis milyen nehezen akarjuk sokszor elengedni, vagy egy-egy szokásunkat. És olyan érdekes ez, hogyha gondolkozunk így ezen, hogy miért is esik olyan nehezünkre a változás és a változtatás, ugyanakkor azt látjuk, hogy sokan kalandos életre vágynak, izgalmas életre. De amikor erről beszélnek, akkor kiderül, hogy számukra ez természetesen azt jelenti, hogy mondjuk sűrűn helyet változtatunk, megismerünk különböző vidékeket, tájakat, országokat, vagy nagyszerű kihívásokat értenek ez alatt, hogy változatos életet szeretnék, izgalmas életet. Érdekes emberekkel szeretnék megismerkedni. De sokszor csak úgy futólag felszínes kapcsolatok születnek ezek nyomán. És nem arról van szó igazából, hogy ők maguk szeretnének változni, rossz szokásokat elhagyni, vagy időbeosztáson, a pénzzel való bánásmódukon változtatni, vagy lehetne a sort folytatni. Talán azért is félünk a változástól, illetve a változtatástól, mert ha netán kudarcba torkollik, akkor az önbizalmunk megcsappan. És ez bizony keserves érzés tud lenni. De hát akkor meg miért nem fogadjuk be a szívünkbe az evangéliumot? Hogy Jézus Krisztussal együtt lehet változni és változtatni. A csendes héten a szőlőtő és szőlővesző példázatáról is volt szó, és aztán ennek kapcsán ebből kiindulva a lélek gyümölcséről is. A szőlőtő és szőlővesző példázatában pontosan erről beszél Jézus Krisztus. Erről a csodálatos lehetőségünkről, amit az Úr elkészített nekünk. Hogy ő hajlandó bennünket, mint egy beoltani. Bennünket, akiknek a velünk született természetünk igenis önző, irigy, kinek milyen, indulatos, kevésbé indulatos, minden esetre, minden rosszra hajlamos, bűnös. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy beléd ember, aki ilyen vagy, aki így születtél, aki ezt hoztad, én beoltom azt az újat, tulajdonképpen saját magát adja. Őt fogadhatom be, és akkor új természeted lesz, új életed, valami egészen új kezdődhet el. És így tudjuk megteremni a lélek gyümölcsét, vagyis így jelenhetnek meg azok a tulajdonságok egyre inkább az életünkbe, amelyek Jézus Krisztusra voltak jellemzők. Nem egyedül kell erőlködnünk, nem magunkból kell kihozni valamit, hanem ezt befogadhatjuk, kérhetjük, igényelhetjük az Úrtól. Hadd lehessek én szőlővesző rajtad, Jézus Krisztus, aki a csodálatos szőlőtő vagy. Hadd fakadhasson az én új életem onnan belőled. És milyen csodálatos megélni, hogy még ugyanamikor rajta vagyunk ezen a csodálatos szőlőtövön, szőlőveszőként, belegyökerezünk Jézus Krisztusba, akkor is bizony elbukunk még. De mégsem kell összeroppanni. Mégsem kell, hogy azt következzen, ami egyébként, amiről itt szóltam, hogy az önbizalmunkat elveszíthetjük, és az olyan rossz úgy élni. Nem, mert Jézus Krisztus szeretete nem függ a mi botlásainktól, bukásainktól. Ő ezektől függetlenül szeret, és szeretetével segít bennünket, hogy minél többet tudjunk, minél több erőt, életerőt, változtatáshoz, változáshoz szükséges erőt szívni belőle a szőlőtőből. És így lehessünk az életünk valóban gyümölcstermő élet. Olyan élet, mely megtermi a lélek gyümölcsét, a szeretetet, örömöt, békességet, szelídséget, jóságot, hűséget, mértékletességet. Mert íme, amitől Félix megijed, és amitől a mai ember is megijed, és nem akar hallani róla, az itt van a lélek gyümölcsében. Ugyanaz a szó, ugyanaz a kifejezés. A mértékletesség, az önuralom, a lélek gyümölcse. Befogadom Jézus Krisztust a szívembe, az életembe. Az ő lelkét fogadom be, és a Szent Lélek megtermi ezt a gyümölcsöt. És a harmadik befejező gondolat. Még mindig keresve a kérdésre a választ, talán azért is van, hogy megijedünk változástól, változtatásoktól. És ez most már inkább arra az időszakra vonatkozik, amikor már szőlővesző vagyok ott, Jézus Krisztusba, mint egy belefonódva az ő lelke átitad bennem, hogy még olyankor is hiányozhat belőlünk az egészséges keresztény öntudat. Mit értek én ez alatt? Például olyanokat, hogy mi határoz meg igazából engem? Ki vagyok én? Hogyha megkérdezi bárki tőlem, hogy ki vagyok, azon túl, hogy a nevemet elmondom, mit teszek még hozzá legszívesebben? Mit tartok legfontosabbnak? Az, hogy eladó vagyok itt és itt ebben a boltban, vagy mérnök vagyok, vagy orvos vagyok, vagy lehetne sorolni, vagy van 3 gyermekem, édesanyja vagyok, feleség vagyok. Mi a legfontosabb? Ki vagyok én valójában? Lehet, hogy valahol ott, nem tudom, hanyadikként kullog az, hogy Jézus Krisztus követője, keresztény ember vagyok. És tudjuk-e olyan igazán, hogy keresztényként, Krisztus követőként mi a dolgunk itt a világon? És tesszük-e ezt? Pál apostol számára ez olyan egyértelmű, és olyan világos volt. Szolgálata elején ezt mondta neki Jézus, azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy sötétségből világosságra, a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát. Pál tehát küldetést kap, és ő mindvégig tisztában van azzal, hogy ki küldte el őt, kinek a küldetésében áll ő, hogy mi a feladata eközben, mi a küldetés tartalma, hogy kikhez küldte őt az ő küldője, az Úr Jézus Krisztus. Jézus küldi azokhoz, akik még ugyanúgy a sátán rabságában vannak, mint ahogy ő is a sátán rabságában élt, és onnan emelte ki, szabadította ki Jézus Krisztus. És azért küldte, hogy segítsen ki minél több embert onnan. Ez a cél, ez a feladata, hogy a sötétségből világosságra, a rabságból az Isten gyermekeinek a szabadságába segítsen át embereket. És hogyha Pál apostolnak az életét, a missziói utak történetét olvassuk, akkor megállapíthatjuk azt, hogy gyakorlatilag ő erre az életmentésre, üdvösségre való mentésre rendezkedett be. És akkor most megint fel lehet tenni a kérdést magunknak, magamnak, hogy én mire rendezkedtem be. Erre rendezkedtem be? Mert keresztényként ez lenne a feladatom, a legeslegfontosabb feladatom. Mentésre rendezkedni be. Engem úgy megrázott az, amikor mostanában is lehetett olvasni, tehát máskor is lehetett ilyenről hallani, hogy különböző katasztrófák, akár földrengés vagy földcsuszamlás után emberek kézzel kaparják a romokat, a törmelékeket arrébb, és úgy keresik a szeretteiket. Valahogy nem ilyen buzgósággal, ilyen lelkülettel kellene nekünk is menteni az embereket a sátán rabságából, a sötétségből ki Isten gyermekeinek szabadságába. Nem ez kellene, hogy jellemezzen keresztényként bennünket? Hiszen nem csak Pál apostolnak volt ez a feladata. Minden Isten gyermekének méltósága is, de felelőssége, küldetése is ez. Feladatunk az, hogy nem erőszakosan, nem görcsösen, de annál adó szeretettel mentsük az embereket segítsük őket az üdvösségre vezető útra. S Pál, mivel erre a mentésre rendezkedett be, ennek érdekében volt hajlandó lemondani minden olyanról, ami ebben akadályozta őt. Sőt, mi több, a korintusiakhoz írott első levél 9. fejezet 26. versében így van: én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág. Nyilván szellemi értelemben érti mindezeket, lelki értelemben. Hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Nem öncélú tehát testének megsanyargatása, hanem annak érdekében, hogy ezt a mentőszolgálatot minél hatékonyabban tudja végezni, hogy erre igazán alkalmassá válhasson, és Isten minél jobban felhasználhassa őt. Azért sanyargatja meg a testét. Azért gyakorol önfegyelmet, önuralmat. És pontosan erről van itt szó. És ezért fontos az, hogy van-e egészséges keresztény öntudatunk. Hogy tudjuk-e, hogy kik vagyunk. Hogy mi a cél, hol, merre kell tartani, hogy mi a feladatunk itt keresztényként. Mert annak érdekében mondhatok én le dolgokról, és egészen másképpen tudok lemondani, egész másképpen tudom adott esetben megsanyargatni a testemet. Tudok önmegtartóztatást, önuralmat gyakorolni. Hogyha mindig tisztában vagyok azzal, hogy miért teszem, minek érdekében teszem, hogy egy ilyen csodálatos cél érdekében hív engem erre, és biztat erre az Úr. És akkor már mindjárt nem lesz olyan kellemetlen a változásnak, meg a változtatásnak a gondolata sem. Annak a gondolata sem, hogy amikor az Úr rámutat egy-egy rossz szokásomra, beidegződésre, vétkemre, bűnömre, hogy az még akadály, akkor azt kész legyek elhagyni. Akkor imádkozzam az Úrhoz, hogy Uram, én lehet, és valószínűleg, hogy magam egyedül képtelen vagyok rá, de a te szent lelked segíthet. És el tudja bennem ezt végezni, hogy igazán alkalmassá válhassak, és hogy én is elmondhassam majd, amit aztán Pál apostol is elmondhatott a végén, hogy a futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, és végezetre eltétetett nekem az élet koronája. Adj Isten, hogy mindegyikünk így futhassuk meg a magunk pályáját, és miénk lehessen az élet koronája. Amen. 312. dicséretünket keressük meg, és a második és negyedik verszakait énekeljük. 312-es dicséretünk második és negyedik verszakait énekeljük el. Urunk Istenünk, hadd valljuk meg most imádságban is neked azt, hogy igen, nagyon kellemetlen nekünk az, amikor arról van szó, hogy valami nincs rendben az életünkben, hogy valamit nem jól teszünk, hogy céltévesztettünk, hogy nem jó úton haladunk, nem jó irányba tartunk, hogy változtatni kellene azon, ahogy az életünket berendeztük, hogy el kellene hagyni valamit. Amikor rámutatsz a mi bűneinkre, bizony fájdalmas az. Olyan szívesen elkerülnénk az ilyen alkalmakat, és sokszor meg is próbáljuk. Bocsáss meg ezt is nekünk, és bocsáss meg azt is, amikor lázadunk, amikor morgolódunk, amikor másokra mutogatunk, amikor a körülményeinkről beszélünk, ahelyett, hogy vállalnánk az önmagunkkal való szembesülést. Köszönjük, hogy téged azonban, amikor így tükröt tartasz elénk, akkor is a mentő szeretet vezet. Köszönjük, hogy te, Úr Jézus Krisztus, az életedet adtad azért, hogy mi a sátán rabságából kiszabadulhassunk, és élhessünk Isten gyermekeinek szabadságában. Köszönjük, hogy te nem sajnáltad az életedet, hogy te annyi szenvedést, lelki és fizikai szenvedést vállaltál, még azt is, hogy azt kelljen mondanod neked a fiúnak, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet. Köszönjük, hogy mindezt értünk vállaltad. Köszönjük, hogy ez azt jelenti számunkra, hogy nem kell nekünk a magunkkal hozott bűnös természetünket végig cipelnünk egészen a koporsóig, hanem befogadhatjuk a te lelkedet. Befogadhatunk téged, Úr Jézus Krisztus, a szívünkbe, az életünkbe. Kérhetjük, hogy légy te életünk ura. És köszönjük, hogy a Szentlélek csodálatos munkát tud végezni a szívünkben, életünkben, hogyha mi azt kérjük és várjuk tőled. Könyörülj meg rajtunk, hogy ez a vágy nagyon-nagyon megerősödhessen bennünk, és így tudjunk most is lélekben odaborulni eléd. Te tudod, hogy kinek-kinek közülünk mire van szükség, milyen változásra, változtatásra. Te tudod, Urunk, mi az, amit el kellene hagynunk, vagy mi az, amit éppen be kellene építeni a mindennapjainkba, az életünkbe. Mi az, amit át kellene rendezni. Urunk, segíts ebben nekünk. És arra kérünk téged, hadd válhassunk valóban alkalmassá így a mentésre, a lélek mentésre, hogy minél több embernek üdvössége legyen, hogy ne a sátán rabjaként, hanem onnan kiszabadulva valóban örvendező életet élhessenek. Urunk, arra kérünk téged, hogy a te mentő szeretetedet árazd a szívünkbe, és segíts abban, hogy mi pedig soha-soha semmivel ne akadályozzuk ennek a szeretetnek az áradását. Könyörülj meg így a gyülekezetünkön, könyörülj meg egész egyházunkon, hogy a küldetésünkhöz hűségesek lehessünk, betölthessük azt. Imádkozunk hozzád a betegjeinkért, a magányosokért. Hozzád könyörgünk, Urunk, azokért, akiknek az elmúlt napokban meg kellett állniuk szerettük ravatala mellett. Kérünk téged, a te szereteteddel gyógyítsd az ő sebeiket is, adj vigasztalás nekik. Urunk, imádkozunk azonban azokért is, akik most pihenhetnek, akik most az év minden fáradalmát kipihenhetik, áld meg őket is, hogy fizikailag is, de lelkileg is hadd üdülhessenek fel. Maradj mindnyájunkkal kegyelmeddel, egyszülött fiadért az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, mivel mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Az elmúlt napokban meg kellett állnunk Mille Zoltán ravatala mellett, aki 1929. április 10-én Szerepközségben született, és ezesztendő július 15-én Budapesten hunyt el. Jézus Krisztus szavai hadd hangozzanak, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Ezt a békességet, az ő békességét kívánjuk mindnyájuknak. Szeretettel várunk mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Nyári rendszerint lesznek most, ami azt jelenti, hogy csütörtökön este 6 órától bibliaórát tartunk, pénteken este 7 órai kezdettel ifjúsági bibliaóra lesz. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától istentisztelet, ezzel egy időben lent gyermekórát tartunk a gyülekezeti helyiségünkben. Hirdetem most is azt, hogy ősztől, tehát szeptembertől szeretnénk újabb keresztkérdések kurzust indítani. Ez a kurzus kiválóan alkalmas arra is, hogy aki szeretné megismerni a kereszténységet, azt, hogy mit jelent egyáltalán Jézus Krisztust követő életet élni, akkor megteheti ezen a kurzuson, arra is alkalmas, de azok számára is, akik már az ő útján járhatunk, az ő kegyelméből, előrehaladást, hitben való, lelkiekben való gyarapodást jelenthet, és azért is imádkozunk, hogy jelentsen. Tehát szeretettel hívunk mindenkit, és arra kérjük a testvéreket, hogy ennek a hívét adjuk tovább, tehát azoknak, akik érdeklődnek, mondjuk azt, hogy szeptembertől lesz egy ilyen lehetőség. Adakozás lehetőségét is hirdetem. Tudjuk, hogy a mi Urunk Istenünk szereti és megáldja a jókedvű adakozókat. Most pedig a 392. dicséretünket énekeljük. Ennek az éneknek az első, második és negyedik verszakait. A negyedik verszakot majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.